Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
2 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A családok, valamint a kis- és középvállalkozói szektor kerül a gazdaságpolitika fókuszába, hangzott el a Gazdasági Kamarák Egyeztető Fóruma idei első őszi ülésén. Ez 2023. januári megalakulása óta a Nemzetgazdasági Minisztérium koordinációja mellett a kabinet gazdaságpolitikai tanácsadó konzultatív testületeként működik. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter kiemelte, az új gazdaságpolitika fókuszában az áll, hogy 2025-ben 3-5% közötti sávba emelkedjen a GDP bővülése. Augusztusban az egy évvel korábbiakat átlagosan 3,4%-kal meghaladták, júliushoz viszonyítva átlagosan nem változtak a fogyasztói árak, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára éves alapon 2,4%-kal nőtt, a szolgáltatások 9,5%-kal drágultak, a háztartási energia olcsóbb lett. A nemzetgazdasági miniszter az adatokat értékelve emlékeztetett, a kormány már a tavalyi év folyamán sikeresen letörte, majd tartósan alacsony szintre szorította vissza a háborús helyzet és a szankciók miatt megugrott pénzromlást, amelynek mintegy 80%-a kínálatoldali volt, írta Nagy Márton. Felhívta a figyelmet arra, a tartósan alacsony infláció kiszámíthatóságot és a magas bérnövekedésnek köszönhetően reálbéremelkedést jelent, így az egyaránt jó a családok és a vállalkozások számára is. Augusztusban 414 milliárd forintos deficittel zárt a költségvetés. A Portfólió gazdasági portál felhívta a figyelmet, hogy ez az elmúlt 23 évben a legmagasabb 8. havi hiány. A pénzügyminisztérium azt közölte, a nyár végéig több mint 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt az államháztartás. Az augusztus havi adatokat árnyalja, hogy az adóbevételekből, ezen belül is különösen az áfából, ebben az időszakban kevesebb érkezik a költségvetésbe. Megállapodott a MOL az Oroszországból származó kőolaj szállításáról a Barátság kőolajvezetéken, közölte a társaság. A tájékoztatás szerint a megállapodásokat követően a vállalatcsoport az Oroszországból érkező kőolaj mennyiségek tulajdonjogát szeptember 9-i hatállyal a fehér-orosz-ukrán határon veszi át. Arra is kitér a közlemény, hogy az aktualizált szállítási megállapodások megfelelnek az összes vonatkozó szankciónak és rendelkezésnek. Robert Fico szlovák miniszterelnök szerint Magyarország külügyminiszterének szent igaza van mindenben, amit mond, írta a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára a Facebook oldalán. Illés Boglárka idézte Robert Ficót, aki szintén úgy véli, az Európai Bizottság teljesen magára hagyta a tagállamokat és nem nyújt megfelelő segítséget az energiaellátás biztosításában. Nekünk kell egyénileg tárgyalnunk Ukrajnával, Oroszországgal és másokkal, tette hozzá. Életét vesztette egy 46 éves nő, és hárman megsebesültek az orosz fővárostól mintegy 500 kilométerre északkeletre található Ramenoszkje városban. Egy ukrán drón támadásban, közölte Andrej Vorobjov. A moszkvai régió kormányzója szerint összesen 14 drónt lőttek le éjszaka a térségben. Elítéli a belga kormány, hogy Magyarország a menedékkérők Brüsszelbe küldésével fenyegetőzik. Litvári Bence, a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a múlt héten jelentette be, hogy ha az Unió az illegális bevándorlók beengedésére kényszeríti hazánkat, akkor a kormány felajánlja, hogy ingyen Brüsszelbe szállítja őket. A magyar bejelentést bírálta a belga menekültügyi államtitkár, a külügyminiszter és a brüsszeli polgármester is. Magyarország jó példát mutat arra, hogyan tud működni a migrációs politika, közölte a közös kül- és biztonságpolitika, valamint a közös biztonság- és védelempolitika parlamenti ellenőrzésért felelős parlamentközi konferencián az államtitkár. Rétvári Bence nehezményezte, hogy a magyar migrációs politikáról sokan tárgyi ismeret nélkül alkotnak véleményt, ezért egy a déli határon készült felvételekből összeállított videót is bemutatott a résztvevőknek. Kormányzati segítséget ígért a miskolctapolcai barlangfürdő újjáépítéséhez a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton Miskolc októberben hivatalba lépő polgármesterével egyeztetett. Arról biztosította Tóth Szánta Józsefet, hogy a kormány minden lehetséges segítséget megad az építkezéshez, hiszen a kieső turisztikai bevételek mellett az ott dolgozók családjainak megélhetése is veszélybe került. Már működik az a bankszámla, amelyet Verespál hivatalban lévő és Tóczánta József megválasztott polgármester egyeztetése után nyitott a Miskolc önkormányzat a barlangfürdő újjáépítéséhez érkező felajánlások fogadására. A létesítmény, mint ismert, péntek este gyulladt ki, tetőszerkezete teljesen leégett. Végül az időjárásról. Holnap alapvetően kevés lesz már a felhő felettünk, de a keleti tájakon még gyenge eső hullhat. A hőmérséklet szerdán hajnalban 13-14, napközben aztán 23-25 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Was an early morning yesterday. I was up before the dawn. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Yeah, yeah. Now I believe in what you say is the undisputed. In my youth, like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as I shiver out through my veins. And I will go on shining, shining like brand new. I'll never look behind me, my troubles will be few.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Géza fejedelem létrehozta azt a külső és belső feltételrendszert, amely megadta a lehetőséget a keresztény magyar királyság megalapítására. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A Kerengőben Maros Endre hadtörténésszel beszélgetünk Szent István király koráról, munkásságáról.
Istvánra erőn felüli feladat szakadt, legalábbis akkor úgy látszott, hogy erejét meghaladja az, amit el kellett vállaljon.
Géza tisztán látta, hogy a Kárpát-medencében letelepedett magyarság két nagy birodalom, a német-római és a bizánci ütközőpontban él.
Ez nem csak az utókor látja ennyire tisztán, valóban Géza már látta és észrevette, hogy pontosan milyen veszélyhelyzet alakulhat ki, és mindent megtett azért, hogy a német birodalommal rendezze az eddigi korábbi vitás és háborús kérdéseket, mert eljutott a békemisszióig, eljutott a házasságpolitikában odáig, hogy István számára is, meg majd a Árpádházi hercegek, hercegnők számára is német birodalmi vagy nyugat-európai partnereket szerzett. Ez tehát nagyon jó felismerés volt, ezt csak tovább kellett vinnie Istvánnak. Más kérdés, hogyha Szent István nem ugyanígy látja ezt a helyzetet, akkor nyilvánvaló új uralkodóként lett volna lehetőség a más politikának a folytatására is. Ez már egyéni személyes érdem, hogy ezt a politikát választotta, amit ismerünk tőle.
De valójában a császárság és a pápaság egymást erősítő törekvései kivételes mértékben segítették elő Szent István királlyá koronázását.
Szerencséje volt a történelemben Szent Istvánnak, hiszen német földi baráti köréhez tartozott a későbbi pápa, illetve hát a regnáláskor trónszékben ülő pápa, Szilveszter. Ugyanakkor baráti köréhez tartozott az új ifjú császár második Ottó, majd annak hirtelen halála után harmadik Ottó, és ez azt jelentette, hogy bár a barátság nem szokott kötelezni, még a rokonság sem komoly politikai lépésekre, de mégiscsak a helyzet az volt, hogy ismerték őt, tudták, hogy itt a távoli magyar rónákon ki az, aki kézbe vette a jogart, és bíztak benne.
Szent István valójában szívós küzdelem árán uralma alatt fokozatosan egyesítette Kárpát-medence egész területét. Sokat idézik Koppányt, akit még uralkodása kezdetén győzött le, hiszen Koppány igényt tartott a főhatalomra. Ő volt a Somogy megyei részek ura.
Egyfelől, másrészt, ami még fontosabb, a somogyi részeknél a szokásjog, tehát az elhalt fejedelem helyére lépő új fejedelem kiválasztásának, megválasztásának a joga. Az ősi hagyomány a szenyorátus elvét követte, ahogy európai megfogalmazással ezt nevezzük. A szenior azt jelenti, hogy idősebb. Ez érthető, a csatatéren elesett a fejedelem, akkor nem lehetett félbeszakítani a csatát, hogy ugyan ki fogja átvenni most a sereg vezetését. Úgy szintén nem lehetett éles helyzetben a fejedelemség sorsát sem halogatni döntésekkel, félig megszületett döntések közben meghal a fejedelem, mire új fejedelmet találnak, választanak, az legyőzi a partnereit, az ellenfeleit, addigra le lehet gázolni magát a fejedelemséget. Tehát kellett egy olyan szokásjog, ami a pusztán élő állandó harcnak kitett népekben elhinti a helyes lépés lehetőségét. Ez a helyes lépés lehetősége a legidősebb férfi kiválasztása volt. Amikor Géza fiatalon elejeteljében meghalt, akkor egy másik elejeteljében lévő idősebb Árpádházi herceg lépett elő, ő volt Koppány. Ellenfele egy másik elvet követett. A frissen keresztény magyar fejedelemség már tudta követni az elsőszülötti, a primogenitúra jogot. Ez azt írta elő, hogy az életkorától függetlenül az elhalt fejedelemnek vagy valkodónak a legidősebb fia veszi át a trónt azon nyomban, ahogy a haláleset bekövetkezik és közhírre tétetik. Így tehát azt kellett nézni, hogy melyik tábor van nagyobb számban. Nem volt ez egyszerű döntés, azért nem, mert az Árpádház két nemzedékkel korábbi tagjai rendre bizánci térítők kezéből vették föl a keresztséget, és bár még nem szakadt ketté a keresztény egyház, de az a körülmény, hogy Bizánctól vesszük át a szentséget, a királyá felkenés szentségét, vagy a pápától, egyáltalán nem volt mindegy. Azért nem volt mindegy, mert a két egyháznak teljesen más volt a szervezeti felépítése, más volt a birtokkezelése, más volt a politikai nézőpontja, mint a másik félnek, és így nem lehetett egyszerre két urat szolgálni. Tehát vagy bizánci hittérítő, és akkor a bizánci módszer szerint épül ki a magyarországi egyház, vagy római hittérítők, és ebben az esetben a pápa útmutatása és akarata szerint épül ki a magyarországi egyház. Nem is beszélve arról, hogy más volt az uralkodók joga az bizánci és más a római értékrendben. A bizánci értékrendben a császárnak nagyon nagy világi tekintélye volt, a keresztény oldalon, a pápai oldalon viszont ennél sokkal több illette meg az uralkodót. Azzal, hogy felkenték, gyakorlatilag főpappá kenték fel a régi hagyomány szerint, ami azt jelentette, hogy a teljes magyarországi egyház fölött főpapi jogokat gyakorolt. Ez nem azt jelentette, hogy ő tartotta a szentmiséket, meg gyóntatott, mert nem a papi tevékenység, nem az áldozó papi tevékenységről beszélünk, hanem arról szól, ami sokkal fontosabb, hogy ki szervezi meg a magyarországi egyházat, az hány részre fog tagolódni. Régi hagyomány szerint mindig a 10-es szám futott be elsőnek, most is 10 püspökséget sikerült alapítani.
Tehát az egyház szervezet kiépítésével végérvényesen eldőlt, hogy Magyarország a latin ritusú egyház gyermeke lesz, és nem a bizánci görögé.
Ez abszolút eldőlt, annak ellenére, hogy Szent István nagyon toleráns uralkodó volt, és még a családján belül is engedte a bizánci ritust. Köztudott, hogy Ajtonynak a monostor a bizánci nyilvántartású, az ohridi püspökség monostoraként működött, és ez nem emiatt volt az ellentét Ajtony és Szent István között. A tolerancia ez nagyon sokat jelentett, de nem jelentett többet, mint az, hogy egy viszonylag szűk területen, egy kis templomnak, vagy egy kicsit nagyobb templomnak a földjén, a birtokrendjén, azon a kis helyen bizánci ritus van.
Ez mind azt is jelenti, hogy Szent István az önálló érsekség és püspökség szervezésével a német-római birodalomtól való függetlenséget is deklarálta.
Egészen pontosan azt jelentette. A lengyeleknek és a cseheknek ez nem sikerült.
Ha tovább megyünk az életművében, láthatjuk, Szent István vármegyei nélkül nincs mai magyarországi közigazgatási szervezet.
Ez így van, főleg azóta nincs, hogy névben is visszavettük a Szent Istvánkori elnevezést, a vármegyét. Tehát gyakorlatilag a közigazgatási szervezet olyan időtállónak bizonyult, hogy túlvészelte az Árpádház kihalását, túlvészelte a nagyon nehéz 14. századot, nem utolsó sorban túlvészelte a török hódoltságot, és a törökök kikergetése, kiűzése után a felszabadult területekre helyreállította a középkori rendet, és továbbra is vármegye rendszer volt Magyarország teljes egészében.
Életének kiemelkedő eseménye volt a királlyá avatása. Mit tudunk erről?
Hát sokat is, meg keveset is. Kevés uralkodóról tudunk kétféle koronázást. Ugye Károly Róbert a kivételőn, amely 4 van, de Szent István kivételes volt, mert az élettörténetéhez fűzték a koronázását Esztergomban, így tanultuk mi is még, és az újabb kutatás pedig kiemeli, hogy valószínűbb, hogy Székesfehérvár volt a koronázás helyszíne. Ha ez a többségi vélemény marad, hogy lesz, akkor megvan a másik helyszín, amiről beszéltem, hogy egy uralkodó, akinek a koronázásához két helyszínt is kötünk.
Arról, hogy a magyar szent korona melyik része köthető valami módon István személyéhez, hosszú ideig vita volt a kutatók között.
Optimizmus múlt időbe tenni a voltat, van jelenleg is dúl ez a vita, és én nem hiszem, hogy egyhamar olyan forrásokhoz juthatunk, amik eldöntik valamerre a kérdést. Én magam is sok éven keresztül tanulmányoztam az ellentétes nézeteket, és volt olyan időszak, amikor jobban hittem abban, hogy a korona valóban Szent Korona és Szent Istvánhoz köthető legalább egy része, később pedig azt gondoltam, hogy azoknak van igazuk, akik szerint korai lenne egy ilyen részt keresni, vagy találni a Szent Koronán, és ugye akkor a másik álláspont érvényes. Egy pillanatban azt gondolom, hogy miután eltávolodtam a középkori régészettől, nem nekem kell ebben a kérdésben valamilyen véleményt megformálni. Mindenki azt a nézetet kövesse, amelyik őt személy szerint meggyőzi.
Szent Istvánt jellemezhetjük úgy, hogy a korszak forradalmára volt, vagy úgy, hogy egy kitaposott utat követett?
Kitaposott utat nagyon nehezen gondolok végig, mert csak annyiban volt az az út kitaposott, hogy a három generáció följebb az árpádházi hercegek egy része Bizáncban keresztelkedett, bizánci ritus szerint. Ugyanakkor a fő tanácsadó Gellér püspök római katolikus oldalon állt, és pápai oldalon állt. Kitaposott útnak legfőjebb annyi van, hogy kereszténység és nem kereszténység.
Szent István rendelkezett mindazokkal a tulajdonságokkal és készségekkel, amelyeket az eszményi uralkodótól elvárunk?
Én azt gondolom, hogy ha a forrásokat végig tanulmányozzuk, és mondjuk hogy elsődlegesen az intelmeket, akkor azt látjuk, hogy ő szellemileg uralta az akkori Európa vezető elképzeléseit, az uralkodókat vezető elképzeléseit, és ezekhez maradéktalanul ragaszkodni is tudott, és olyan történelmi szerencséje is volt, hogy az ellenfeleit sorra legyőzte, és minden háborúját megnyerte. Én ezt inkább szerencsének gondolom, mint uralkodói tudásnak. Ekkora tudás nem nagyon van.
István neve alatt későbbi kódexekben 56 törvénycikk maradt fenn, amelyeket valószínűleg a több alkalommal tartott törvénynapokon hozott rendelkezéseiből szerkesztettek.
Ez így van. A törvénynapok intézménye nagyon fontos volt, hiszen a főurak, főpapok nélkül, de gyakorlatilag a királyi tanács működése nélkül az uralkodó nem tudta volna a politikáját gyakorolni, vagy legalábbis csak nagyon nehezen tudta volna döcögősen gyakorolni. Ezért a hatalom egy részét valamilyen szinten vissza kellett osztani. A törvénynapok erre tökéletesen megfeleltek. Akkor még ilyen országgyűlés, amit mi annak nevezünk, nem volt, de a törvénynapoknak a funkciója az körülbelül ez volt. És itt a meghozott törvények rendre támogatták az uralkodót a törekvéseiben, ami érthető volt, hiszen úgy állították össze a törvénynapok résztvevőit, vagy úgy hívták meg, vagy úgy engedték oda, hogy azért a többség biztosítva legyen Szent István oldalán. Amikor pedig a törvényeket meghozták, és azt a szenátus, a királyi tanács, szívják latinul szenátusnak ezt szentesítette, akkor kódexbe foglalták. Na most így maradt meg ez a bizonyos 56 cikkely. Ennél nyilván sokkal több keletkezhetett, de ennyi maradt meg.
István fiához is intézett intelmeket.
Igen, ez a latin nyelvű magyar irodalomnak az éke, Szent István műve, és az ő szerzői jogát kereshetjük csak rajta. Tudjuk, hogy volt sugalmazó, tudjuk, hogy volt vezetője, aki lelkileg vezette ezeken a gondolatokon át, és irányította, hogy nagyjából miről, hogyan, merre kellene megfogalmaznia, vagy tovább fogalmazni nézeteit, de ez Szent Istvánnak a szellemi terméke, az ő akaratát, az ő tudását fejezte ki, és Szent Imrének szerencséje volt, hogy megismerhette édesapja nézeteit. Az bal szerencse, hogy neki is, meg az országnak is bal szerencséje, hogy nem sikerült a trónra jutva élni ezekkel az eszményekkel.
Szent István életéről három legenda maradt fenn, amelyek egymás után keletkeztek néhány évtizeden belül. Gondolok a nagyobb legendára, a kisebb legendára, illetve Hartwig püspök írására.
Igen, ez a három. Különleges, hogy egy uralkodónak röviddel a halála után már ilyen legendárius túirodalma van, ami az egyházi oldalról azt jelentette, hogy a közvélemény az illető uralkodót a boldogok, illetve a szentek sorába szerette volna előre tolni, vagy ott szerette volna látni. És ennek egyik előfeltétele volt, hogy szülessen róla egy legenda, amit a római egyház elfogad. Na most ezek a legendák, mint a szó magyarrá vált értelmezése is jelzi, nem azt jelentik, hogy a udvari történetírók összedugták a fejüket, megnézték a dokumentumokat, a krónikákat, az elődök munkáit, és történelmi művet alkottak volna, vagy történelmi életrajzot. Erről nincs szó. A legendának más a műfaja. Itt igazából azt kellett bizonyítani, hogy a római katolikus egyház előírásai szerint az illető szent életű volt-e, fűződik a nevéhez csoda, és milyen jeles cselekedetei voltak, megüti-e azt a mércét, hogy boldogálvassák, vagy ha ez megtörtént egy későbbi időpontban, ha elérkezik-e a szentélyavatás mesdjére. Nos, a legendáknak ez volt a szerepük, éppen ezért nem az igazság keresése vezette a legenda íróit, hanem az előbb említett vallási előírásoknak való megfelelés, különösen ha a cükküspöknek a szerkesztményen, legenda szerkesztményen látható ez. Ott Könyves Kálmán akarata érvényesült, és a már meglévő két legenda és a nyilván meglévő egyéb hozzáférhető írások összehasonlításából kellett egy kompilációt, nehéz erre magyar szót találni. Szoktuk mondani, hogy összevágnak valamit. Ez kicsit durva meg kifejezés, de a lényeget ez fejezi ki. Ez egy kompiláció szerkesztem, és ez a többféle legenda verzió közül a legesélyesebbet tartalmazza, amivel a pápa őszentsége a boldogálvatást, majd a szentélyavatást alá tudja támasztani.
Államalapító István királyt már a közeli utókor is szentként tisztelte, hiszen 1083. augusztus 20-án avatták szenté Magyarország első keresztény uralkodóját.
Igen, és a történelemnek a érdekessége, hogy a szentélyavatásban Magyarország következő szentélyavatott uralkodója László jeleskedett, Szent László, aki sok tekintetben elérte a Szent Istváni kvalitásokat, minőségi mutatókat, mint uralkodó. A csatatéren egész biztosan elérte, bár Szent István minden csatáját megnyerte, Szent László viszont lovak királyként személyesen vívta meg a küzdelmeit, ugye a legismertebb a kerlési csatában a kun, menekülő kun harcossal való viadala, aminek eredményeképpen a kun által elrabolt leányzót kiszabadította, akiről rögtön megjegyzi a krónikairól, hogy ez a váradi püspök lánya volt, aki nem más, mint Könyves Kálmán. Ekkor még a egyházi házasság szabad volt. Tehát Szent László életében a lovagi életmód az több lett Istvánéhoz képest. A keresztvédelme, a római katolikus vallás védelme az azonos szintű. Mindkét uralkodó minden erőfeszítésével védte a római egyházat, és építette annak működési rendjét Magyarországon.
Kérem, foglalja össze Szent István örökségét, mit emel neki az életművéből?
Mindenek előtt a politikai éleslátást emelném ki, amit Géza fejedelemtől, az édesapjától örökölt, és ami benne továbbfejlődött. Ez az éleslátás segítette őt abban a döntésben, hogy Magyarország sorsát Nyugati Európához és a pápasághoz kösse, ne Bizánchoz és a bizánci császársághoz. Ekkor ez még egy reális választási lehetőség volt. Lehetett volna a másik utat is választani, még én Istvánnál később is lehetett, hogy a harmadik Béla volt az utolsó olyan jelöltünk, aki komolyan szóba jött a bizánci császárság elnyerésénél. Most ez a politikai éleslátás ez az első, amit kiemelni. A második az, hogy megvolt benne az uralkodáshoz szükséges keménység, tehát hogyha az uralkodó valamit elhatároz, és ezt a uralkodói testület, mondjuk nálunk Magyarországon a királyi tanács jóvá hagyta, akkor ehhez tudjon ragaszkodni, még akkor is, ha fájdalmas döntéseket kell hozni. Itt a 11. században, ahol vagyunk, a 11. században, ahol Szent István élt, gyakorlatilag kivégezték, vagy megvakították, vagy fülébe olmot öntöttek annak, aki politikailag megfelelő súlyú ellenlábasa volt az uralkodó törekvéseinek és nézeteiről nem tett le időben, és nem lehetett másként félreállítani. Most ehhez olyan döntést kellett meghozni, amihez később a Szent Királynak a képzete nem nagyon illett. Nehéz volt hozzáilleszteni, hogy Szent István jóságos idős úrként szokás ábrázolni, aki élete végéig gyászolja a fiát, Imre Herceget. Most ebbe a képbe beletenni azt, hogy megvakítatja közeli rokon Vazult, hát ez nehéz. Pedig ezzel meg kellett birkózni, ezen az áron lehetett az Árpádház rendjét fenntartani, és az Árpádház hatalmát az ország fölött tovább megtartani. Ha István nem tud ilyen egyrészt kemény, másrészt politikus magatartást tanúsítani, akkor nyilvánvaló ez az út sokkal rögösebbre sikerülhetett volna, ha egyáltalán sikerül.
Kedves hallgatóink, Marosi Endre hadtörténésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Bójás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Uram, magadhoz szólítád az én atyám. Uram, oly mérhetetlen bánat szállt reám. A sír oly hallgatag, a szó is fennakad, a szív majd megszakad e súly alatt. Ím, hát itt fekszik előttem jó atyám, lelke fennjár már a csillagok nyomán. A föld most elhagyott, e népnek bölcse volt, és én még nem tudom, mit ő tudott. Láttad elszólítani, szent az akarat, mely így tud dönteni, és én, ha kérdezem, miért így hirtelen hallgatsz, nem felel senki sem, de én István, akit nemzet köszönöm, hogy számíthatsz rám. E sír el nem temet, én őrzöm lelkedet, míg élek, folytatom a művedet.
Te István, mondd csak, mit képzelsz magadról? Gyenge vagy, még elfúj minden szél. Erős kézzel kell az országot vigyázni, szállj magadba, bajk, és légy szerény! Ősi joggal engem illet Géza trónja, Árpád vére, hely! Ősi joggal engem választ most az ország, őseink törvényét néked is tisztelt.
Elfogadtad akkor a helyed, ősi jogról lemondtál az én javamra, gyávaságból tettél volna így. Géza meghalt, és a trónja engem illet, Árpád népe, hey! Ősi törvényt sárba nem viporhatsz senki.
egy feres, választ meg engem, ha kell.
A Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk az egyházi rendről szóló elmélkedésünket a lélek szavában. Ebben a mai elmélkedésben először a szentség kiszolgáltatásáról próbálunk gondolkodni. Az 1572-es pontja a katolikus egyház katekizmusának így ír erről. A püspök, pap vagy diákonus szentelés, mivel a részegyház életében annyira fontos, megköveteli a hívők minél nagyobb számú részvételét. Lehetőség szerint vasárnap a székesegyházban és az alkalomhoz illő ünnepélyességgel történjen. A három szentelés, tudniillik a püspök, pap és diákonus szentelés szerkezete ugyanez, helyük a szentmise keretében van. Talán érdemes egy pillanatra megállni ennél a pontnál, hiszen tényleg nagyon fontos, hogy a pap szentelés, a diákonus szentelés és a püspök szentelés az egyház nagy ünnepe. Talán a vasárnappal kapcsolatban azért vannak problémák, hiszen megoldható persze, hogy vasárnap történjék a szentelés a székesegyházban, de mivel a részegyházakban, az egyes egyházközségekben a lelkipásztoroknak ilyenkor feladata van, nehezen megoldható, hogy vasárnap részesüljenek a szentelendők a pap szentelés szertartásában, mióta a szombat szabad, így megoldható, hogy a hívek nagy számban tudjanak részt venni a szentelésen. A szentelés mindig, ahogyan említette a katekizmus, szentmise keretében van. A következő pontban a katekizmus arról beszél, hogy az egyházi rend szentségének lényegi szertartása mind a három fokozatban abban áll, hogy a püspök ráteszi kezét a szentelendő fejére, és a megfelelő szentelő imádsággal kéri Istentől a Szentlélek kiárasztását, és a különös kegyelmi ajándékokat, amelyek ahhoz a szolgálathoz szükségesek, amelyekre a püspök szenteli a jelölteket. Megint csak érdemes egy pillanatra megállni a diákonus szentelésben, kifejezetten a Szentlélek hét ajándékát kéri a fölszentelő imádság, a papszentelésben pedig arra kéri a szent lelket a szentelő püspök, hogy újítsa meg a szent lelket az áldozó papságban. A kézrátétel kezdettől fogva fontos momentuma a szentelésnek. Már az apostolok cselekedetei hangsúlyozza, hogy így nyerték el küldetésüket az egyházközségekben a szolgálattevők. Pál és Barnabás is, amikor elindul az ő szolgálatukra, missziós útjukra, kézrátétellel kapják meg a szolgálathoz a kegyelmet, de ugyanígy a diákonusok, amelyeknek a kiválasztásáról az apostolok cselekedeteit idéztük az elmúlt alkalommal, kézrátétellel kapták meg küldetésüket. Tehát ez a két momentum, vagyis a kézrátétel és a szentelő imádság elengedhetetlenül szükséges a papszenteléshez, a diákonus szenteléshez, illetve a püspök szenteléshez. A következő pontban arról ír a katekizmus, hogy mint minden szentségben vannak kiegészítő szertartások, ugyanígy a szentelésben is van. Így ír erről, ezek a különböző liturgikus hagyományokban nagy változatosságot mutatnak, de közös bennük, hogy a szentségi kegyelem különböző szempontjait fejezik ki. Így a latin egyházban a bevezető szertartások a szentelendő bemutatása. Ezt a szeminárium rektora teszi meg, aki a fölszentelő püspöknek bemutatja a szentelendőket. A püspök pedig kiválasztja ezeket az embereket, személyeket a fölszentelésre. A püspök beszéde következik ezután, majd pedig a szentelendők megkérdezése a szándékukról, milyen szándékkal óhajtják vállalni az egyes szolgálatokat. A minden szentek litániája következik, ez azt fejezi ki, hogy a jelölt kiválasztása az egyház szokásai szerint megfelelően történt, és persze nem elfeledkezve arról, hogy a minden szentek litániájában a szentek segítségét kérjük a szentelendőkre szolgálatukhoz. Ezek készítik elő, írja a katekizmus, az ünnepélyes fölszentelést. A fölszentelést követő szertartások szimbolikus módon fejezik ki és zárják be a végbe ment misztériumot. Itt a katekizmus, megjegyzem, nem tesz említést már a fölszentelésről, hiszen az előzőleg erről beszéltünk, a kézrátétel és a fölszentelő imáról. A kiegészítő szertartások a szentelés után a püspököt és a papot szent kriszmával kenik meg szolgálatuk termékenyé tevő Szentlélek különleges kenetének jeléül. A püspöknek átadják az evangéliumos könyvet, a gyűrűt, a mitrát és a pásztorbotot, az evangélium hirdetésére szóló apostoli küldetése, Krisztus jegyese, az egyház iránti hűsége és az Úr nyája fölötti pásztorkodás jeleként. Vagyis az evangéliumos könyv az evangélium hirdetésre, a gyűrű, a Krisztus jegyese és egyház iránti hűsége, a mitra és a pásztorbot, a mitra, a püspöki süveg, mindezeket pedig, hogy Krisztus pásztornak küldi őket az emberek közé. A papnak átadják a paténát és a kelyhet a szent nép áldozatának jeleként, amelyet Istennek kell bemutatnia, hiszen ő lesz az, aki küldetést kap, hogy Krisztus erejével, a szent lélek által a kenyeret és a bort átváltoztassa Krisztus testévé és vérévé, és nyújtsa a híveknek. Egyben az atyának, mint egyetlen áldozatot mutassa be Krisztus áldozatát. A diákónusnak pedig Krisztus evangéliumának hirdetése jeleként átadják az evangéliumi könyvet. Ki szolgáltathatja ki ezt a szentséget? A katolikus egyház katekizmusa arról beszél az 1575-ös pontban, hogy Krisztus kiválasztotta az apostolokat, és részt adott neki a maga küldetésében és hatalmában. Az atya jobbjára emeltetvén nem hagyja el a nyájat, hanem mindig őrzi az apostolok, és vezeti a pásztorok által, akik ma folytatják művét. Krisztus tehát egyeseket apostolként, másokat pásztorként ad, tevékenységét a püspök által folytatja. És utána jön a lényeges meghatározása, mivel az egyházi rend az apostoli szolgálat szentsége a püspökökre, mint az apostolok utódaira tartozik, hogy lelki ajándékot és apostoli magvetést tovább adják. Az érvényesen szentelt, azaz apostoli jogfolytonosságban álló püspökök az egyházi rend három fokozatának érvényes kiszolgáltatói. Megjegyezve a Szentszéknek, a mindenkori Szentatyának a jogát, hogy a püspök kinevezése az ő területe, az ő joghatósága. Kedves rádió hallgatók, innen folytatjuk majd az elkövetkezendő alkalommal az elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.